Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát. És a megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a 89. Zsoltárunk 3. és 4. versét énekeljük, az egek hirdetik sok csuda dolgodat. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk a mai napon. Békefi György gondnok testvérünk olvassa ezeket közöttünk.
4. úrnapja, 9. kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e az Isten az emberrel, a törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem. Mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy az teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e az Isten? Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta. Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, akik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, melyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse.
Hitvallásunk tanítása után heti zsoltárunkat olvassuk, a Zsoltárok könyvének 71. fejezetéből. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Fordíts felén füledet, és segíts meg! Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicsérettel van tele, dicsőítelek minden nap. Öregkoromban se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak. Elhagyta őt Isten, üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre. Megszégyenülve vesszenek el, akik ellenem támadnak. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem, Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen, naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve énekelek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, minden, ami körülöttünk van, a te felséges hatalmadról tesz bizonyságot. Az ég és a föld, a szépség, a jóság mind te tőled van, és te reád mutat. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan vakok vagyunk, és nem látjuk mégsem a te hatalmas személyedet, vagy nem látunk téged annak, aki te igazán vagy. Erősíts meg bennünket, és nyisd meg a mi szemünket, e mostani órában is valójában vagy. Úrunk, minden hamis képzelgésünktől tisztítsál meg bennünket. Úrunk, arra kérünk, hogy rázzál föl bennünket fásultságainkból, és engedd, hogy rácsodálkozzunk a te személyedre, rácsodálkozzunk a te művedre, rácsodálkozzunk arra, hogy mindenek te tőled vannak, most is, ebben a percben is. Te tőled van az is, hogy mi itt vagyunk a te színed előtt. Ilyen vagy olyan okokért, ilyen vagy olyan okokból kérünk téged. Könyörüljél meg rajtunk, és engedd, hogy valóban téged láthassunk. Benned kapjon békességet, örömöt és megnyugvást a mi szívünk. Fordítsd a mi javunkra ezt az órát. Fordítsd a mi üdvösségünkre ezt az időt. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, szent lelked és igéd által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására folytatva könyörgésünket a 214. dicséretünk első két versének éneklésével készüljünk. A 214. dicséretünk első két versét énekeljük, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 19. fejezetéből olvasom. A Zsoltárok könyvének 19. fejezetéből a tizedik versből, a tizedik vers második részéből, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy újra és újra szükség van arra, hogy egy kicsit összefoglaljuk mindazt, amivel ebben az esztendőben eddig foglalkoztunk, hiszen a Heidelbergi KT hitvallásunk 450. születésnapja alkalmából a KT vezetését követjük ige hirdetésünkben. De mivel sok minden történik velünk egy héten, és bizonnyal vannak olyanok is közöttünk, akik ma jöttek ide először, ezért röviden összefoglaljuk mindazt, amire eddig eljutottunk. A hitvallás bevezetője, felütése arról szól, hogy az ember vigaszra szorul, mert nyomorult állapotban van. Isten kész az embert az ő nyomorult állapotában és nyomorúságában megvigasztalni. De ahhoz, hogy az Isten vigasztalása hatékony legyen a mi életünkbe, néhány dolgot meg kell szívlelnünk, és el kell fogadnunk. A második kérdés és feleletben ez az útmutatást meg is kaptuk, hiszen arra tanít itt bennünket hitvallásunk, hogy el kell fogadni Isten diagnózisát, azaz a mi állapot felmérésünket, amit Isten végezel és Isten jelent ki. El kell fogadnunk az Isten által kínált terápiát, és végül hálaadásból el kell kötelezni magunkat ő mellette. Ez a beosztása tulajdonképpen a KT sok-sok kérdésének és feleletének. Így beszéltünk az első szakaszban a diagnózisról, az ember helyzetéről, azaz, ahogyan a KT ennek a néhány úrnapjának a kérdéseit és feleleteit összefoglalja, az ember nyomorúságáról. Megállapítottuk azt Isten igéje által, hitvallás segítségével, hogy Isten adott nekünk egy tükröt, hiszen az ember nem feltétlenül ismeri el és ismeri be, hogy nyomorult állapotban van, de Isten adott nekünk egy tükröt, amelybe, ha beletekintünk, meglátjuk a valós helyzetünket, azaz azt a helyzetet, ahogy bennünket Isten lát. Ez a tükör az Isten törvénye. És ez a törvény nem csak megmutatja azt nekünk, hogy kik vagyunk mi, milyennek lát bennünket Isten, hanem egyúttal kötelez is bennünket, arra, hogy ha Isten előtt kedvesek akarunk lenni, akkor e szerint a törvény szerint kell éljünk. De azzal is szembesültünk, hogy az ember képtelen megfelelni Istennek, mert képtelen eleget tenni a törvénynek. És amikor belátjuk így a mi romlottságunkat, akkor elkezdjük kutatni ennek az okait, eljutunk egészen első szüleinkhez, Ádámhoz és Évához, láttuk az ő vétküket, amely minden utód sorsát egyszer mindenkorra meghatározta. Beszéltünk arról, hogy ha még nem is akarunk az ő vétkükben osztozni, nem tehetünk semmit az ellen, az örökség ellen, amit ők, az ősszülők reánk hagytak. Csak Isten segíthet rajtunk. Csak ő az, aki valamit tehet érettünk. Az ember nyomorúságáról való fejezet, az egy terhelő fejezet. Az pontosan annyira terhelő, használtuk már ezt a hasonlatot többször, mint amikor az ember oda áll az orvosa elé, és az összeráncolja a szemöldökét, és már a pillantásából tudjuk, hogy valami gond van. És az embert lesújtja és terheli az, amit esetleg az orvos vele közöl. Sokszor még a legkisebb baj is földhöz vágja az embert. De amikor az Isten diagnózisát halljuk, akkor szinte teljesen megsemmisülünk. Mert az Isten diagnózisa az, hogy tökéletesen romlottak vagyunk. És az ember keresné ebből a kiutat, és vagdalkózik. Próbálja először bizonyítani, hogy nem vagyok mégsem annyira romlott. Aztán próbál másokra mutogatni, és így menteni magát. De a nyomorúságról való fejezet nem azzal ér véget, hogy egyszer csak mégis azt mondja valaki, hogy tévedtem, nem így van, az ember jó. Hanem még egy lépcsőfokkal lejjebb visz bennünket ez a fejezet, abból kiindulva, hogy az ember mennyire elveszett. Hogy az ember mennyire elveszett, ennek az a bizonyítéka, ezzel foglalkozik a ma felolvasott kérdések és feleletek sora, hogy az ember végül, miután már senkire nem tud mutogatni, végül rámutat az Istenre, és azt mondja, Isten a hibás mindenért. Isten a hibás mindenért. Ez az ember végtelen veszedelmének az egyik legalapvetőbb jele. Hogy magát, a Teremtőt, Istent vádolja meg azzal, és teszi felelőssé azért, amibe a saját szabadsága rosszul való megélése nyomán került. Azt mondtuk, Ádám és Éva szabad volt. Szabadon döntöttek. Amellett az út mellett, amelyre ráléptek. De végül az ember nem riad vissza attól sem, hogy a maga nyomorúságáért Istent tegye felelőssé. Talán ismerős ez nekünk, hiszen az ember könnyen esik abba a hibába, hogy a veszedelem idején az Istent megvádolja. Olyan finoman szoktuk mi ezt tenni, illemtudó emberek vagyunk, kevesen vannak, akik odavágják az Isten szemébe azt, hogy te vagy az oka, de sokan vannak, akik azt mondják, hogy az Isten miért feledkezett el rólam? Miért nem foglalkozik velem az Isten? És ez tulajdonképpen egy csendes, de határozott szemrehányás Istennek. Te vagy a felelős azért, amibe az én életem került. Az ember attól sem riad vissza, hogy a maga kárhozatos ítélete miatt Istent kezdje el vádolni. Olyan ez, mint amikor az igazságot hirdető bírót kezdi vádolni az elítélt. Azért, hogy kihirdette a jogos ítéletet. Nem ismerős? Hányszor esik meg? Hogy bűnözők végül, miután bemártottak másokat, végül bírónak is nekiesnek, hogy ő miért ezt a büntetést szabta ki? Hogy ő miért szabott ki egyáltalán büntetést? Az ember is ilyen. Miközben Isten adja a törvényt, a menekülésnek a lehetőségét, az ember azt mondja, jó, hogy adott az Isten egy kiutat ebből a nyomorúságból, de miért olyannak szabta, hogy azon senki nem képes járni? És az ember már vádolja is az Istent. És arra sem jön rá, hogy Istennek még a törvényt sem kellett volna adnia. De Isten adta a törvényt, és végül az ember őt vádolja meg. Éppen ezért az ember nyomorúságáról szóló fejezetnek a végén arról kell szólnunk, hogy Isten igazságos. És amikor az ő igéje elmondja a mi helyzetünkről a valóságot, azt, hogy ő milyennek lát bennünket, akkor meg kell azzal békülnünk, hogy Isten nem igazságtalan, Isten nem vezet félre, Isten nem örül annak, ami van, hanem ő maga tökéletesen igazságos. Ő maga az igazság. Időről időre akadtak olyan emberek, akik ezt fölismerték, és így a 19. Zsoltár írója is fölismerte ezt, és le is írta nekünk, hogy ne legyen kétségünk Isten igazsága felől. Azt mondja, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Testvérek, döntő kérdés az, hogy a bennünket ítélettel sújtó Istenre mi hogyan nézünk föl. És miközben ő arról beszél, hogy elveszett és nyomorult emberek vagyunk, miközben arról beszél az Isten igéje, hogy a bűnért ő megbüntet, elfogadjuk-e, megértjük-e, tudomásul vesszük-e, hogy Isten igazságos, és az ő igazsága miatt nem cselekedhet másként. Döntő kérdés, testvérek. Mert az ember Istenről általában úgy szokott képet alkotni, ahogyan magát látja. Istent a legtöbb ember emberarcú Istennek látja. És éppen azért, mivel mi nem tudunk tökéletesen igazságosak lenni, az ember azt gondolja Istenről is, hogy ő sem mindig igazságos. Amikor eljött Isten fia ebbe a világba, az Úr Jézus Krisztus, akkor azt mondta, én vagyok az igazság. Nem azt mondta, hogy az én atyám igazságos néha, vagy hogy többször igazságos, mint ti, hanem Jézus Isten képviselője, maga Isten azt mondja, én vagyok az igazság. Ő maga az igazság. Nem csak jellemzője Istennek azt, hogy igazságos, hanem ő maga az igazság. Hadd mondjam így, hogy Isten nem csak be van festve igazsággal, hanem ő maga lényegileg az igazság. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ebből az igazságból mi következik, ahhoz újra csak magunkra kell nézni. És amikor magunkra nézünk, akkor csak a bűnt látjuk. Ha valaki nem látja, annak újra és újra javaslom, hogy nézzen bele az Isten törvényébe, és mindjárt látni fogja. Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor úgy érzi, hogy most nem vagyok annyira bűnös, vagy vannak olyan időszakok, amikor egyenesen úgy kezdi érezni, hogy most egyáltalán nem vagyok bűnös. Testvérek, vegyük elő az Isten törvényét, nap mint nap. Nézzünk bele, és akkor majd egy kicsit lelombozódunk. Mert meg fogjuk látni egy pillanat alatt, hogy az igazság az, amit az Isten tükre mutat. És az Isten tükre napról napra arra fog bennünket emlékeztetni, hogy nyomorult, bűnös emberek vagyunk. Olyanok, akik Isten törvényét, az Isten rendjét keresztbe kasul, gyalogoljuk, törjük és zúzzuk. És hogyha ezt az ember megérti, és tudomásul veszi azt, hogy Isten igazságos, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy az Isten igazsága büntetést jelent a számunkra. Mert az az Isten igazsága, hogy ahol bűn van, ott bűnhődés is van. Ahol bűn van, ott büntetés is van. Nem lehet az Isten igazsága szerint a bűntől a büntetést elválasztani. Az emberi igazság szerint el lehet. Egyre jobban csodálhatjuk a sok ügyvéd és jogász trükkjeit, ahogyan a törvényben úgy bújnak egyik kis résen a másikon keresztül, hogy a végén a bűnös nem nyeri el a büntetést. És mivel emberek vagyunk, és Istenre így tekintünk föl, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez az Isten világában is így van. Hogy noha van bűnöm, valahogy majd csak ki tudok bújni a büntetés alól. Valahogy majd csak sikerül. A legtöbb ember így gondolkozik, nem vesz észre az Isten. Van annyi ember itt a Földön, most pont rám figyel az Isten? Sok ember úgy gondolja, hogy bezsebelek egy-két jó dolgot az életem folyamán. Azért, hogyha az Isten mégis elcsípne, és oda kellene állnom az ő ítélő széke elé, hát legyen valami, amit kihúzok a zsebemből, és oda teszek az Isten elé, hogy azért látod, Isten, hoztam én valamit. Van valami, ami jót is csináltam. Sok ember úgy gondolkozik, hogy ha több van a zsebembe, jó dolgok, érdemek, akkor azon az ítéleten végül jól fogok kijönni a dolgokból. Mert úgy gondolkozunk Istenről, hogy az Isten igazság az azt jelenti, hogy ott egy mérleg, és ha csak egy milliméterrel sikerül elbillenteni az egyik irányba, magam irányába a mérleget, akkor már nyert ügyem van. Sok ember így éli végig az életét. Ismerjük ugye a napi jó cselekedet fogalmát. Hát legalább naponta egy jó cselekedet legyen. Növeljük az Istennél levő betétünket, hogyha majd oda kell állni elé, akkor valahogy elbillenjen a mérleg, egy lehelletnyivel már, ha elbillen, akkor nyert ügyen van. Így gondolkozunk Istenről mi emberek. De testvérek, az Isten tisztasága, az Isten igazsága azt jelenti, hogy ahol csak egyetlen egy bűn is van, ott be kell, hogy következzen az ő büntetése is. Az ő büntetése. Istennél nem úgy vannak a dolgok, hogyha átbillen egy kicsit a mérleg nyelve, akkor már nyert ügyen van. Az Isten tökéletes, tiszta világában, ahol ő maga az igazság, ez úgy van, hogy ahol csak egy bűn is van, ott ki kell szabni a büntetést. És a Szentírás nem hagy nekünk kétséget afelől, testvérek, hogy a bűnnek az Isten igazsága szerint egy büntetése van, ez pedig a halál, a kárhozat. És itt teljesen mindegy, hogy ki mit követett el. A bűnnek a büntetése az Isten igazságos rendjében a halál. A bűnnek a zsoldja a halál, olvassuk a Szentírásba. Nincs kibúvás. Nincs olyan, hogy 2 év felfüggesztett a pokolban, a kárhozatban. Nincs ilyen. A világ ismeri ilyeneket, Isten törvénye nem ismeri ilyesmit. Azt mondja, aki vétekben van, vétekben marad. Aki úgy marad, ahogy született, az el fog kárhozni. Aki egy bűnt elkövetett, ugyanúgy fog elkárhozni, mint aki 100 bűnt követett el naponta. Mert az Isten igazsága azt jelenti, hogy ahol bűn van, ott büntetés van. A bűnnek pedig a büntetése Isten rendjében a kárhozat. Isten igazságos. Nincsenek liblingjei. Nincsenek beszállítói. Az Isten nem lehet Nokiás dobozokkal lefizetni, testvérek. Az Isten nem lehet megvesztegetni. Az Istenre nem lehet rátelefonálni, és kioktatni őt, hogy egy bűnben, egy ítéletben hogyan viselkedjen. Az Isten felettünk áll, és az ő igazsága azt jelenti, hogy nincs benne semmi részrehajlás. Lehet, hogy az emberek bennünket többre tartanak másoknál. Lehet, hogy hatalom adatott nekünk itt a Földön, és tudunk embereknek szólni, vagy sakba tudunk tartani embereket, de az Isten olyan hatalmas, hogy senki, sem ember, sem a szellemvilág Istent semmilyen módon nem befolyásolhatja, testvérek. Isten ítélete megáll. Igaz? És ha ő bűnt lát, akkor mint igaz bíró, igazságos Isten büntet is, és az ő büntetését senki el nem kerülheti. Testvérek, meg kell értsük azt, hogy Isten igazsága követeli, szükségessé teszi azt, hogy Isten büntessen, nem tud eltekinteni tőle. Nem tud eltekinteni tőle. Se érted, se értem. Mindegy, hogy mióta járunk templomba, mindegy, hogy ki volt az apánk, a nagyapánk, mindegy, hogy lelkészek vagyunk, vagy presbiterek, vagy gyülekezeti tagok, mindegy, hogy nyugdíjasok vagyunk, vagy fiatalok, munkanélküliek, vagy jól kereső emberek, mindegy. Az Isten igazsága mindannyiunkkal szemben ugyanaz. Nincs előtte semmink, amire hivatkozhatnánk, mert bűnösökként állunk előtte, és a bűn Isten igazsága szerint büntetést von magára elkerülhetetlenül. Kedves testvéreim, azonban az a helyzet, hogy hallottunk már arról, hogy az Isten irgalmas is. Hogy az Isten irgalmas is. És az ember, aki erről hall, talán nincs olyan ember, aki ne hallott volna erről a földön, aki Istenről hallott, hogy az Isten szeret is, az Isten könyörületes is, az Isten kegyelmes és irgalmas. Nos, az ember megpróbálja valamilyen módon az Isten irgalmát értelmezni. Az ember elfelejti azt, hogy Isten döntései igazak, és mindenben igazságosak. És amikor az Isten irgalmasságáról beszélünk, akkor erről úgy akarunk hallani, beszélni, hogy elfelejtjük a büntetést. Hogy elfelejtjük a büntetést. Azt mondjuk, hogy jó, hogy Isten büntet, de irgalmas is. Akkor én kérem az irgalmát. És az irgalom jelentse azt, hogy nem beszélünk többet a bűnről és a büntetésről. De ha Isten tökéletes, ha Isten hibátlan, akkor nem tudja megtenni azt, testvérek, amit mi a világban az irgalomról gondolunk, és ahogy az irgalmat gyakoroljuk. A világban az irgalom azt jelenti, hogy kiszabják a büntetést, de utána valamilyen oknál fogva, most már nem gyakorolják, de a régiek talán emlékeznek arra, hogy voltak bizonyos esztendők, amikor általános amnestia volt, és ezt igazából nem lehetett semmivel magyarázni, hogy mikor és miért. Azt mondták, hogy bizonyos foglyok mehetnek, kapnak egy újabb lehetőséget. Az ember az irgalomról hajlamos így gondolkozni, hogy az irgalom azt jelenti, hogy az Isten nem hajtja végre a megérdemelt büntetést. Magyarán, mintha semmi nem történt volna. De szeretném a testvérek figyelmét és mindannyiótok figyelmét arra fölhívni, hogy Isten igazságos. Nem tud úgy tenni Isten, mintha semmi nem történt volna. A világban mi tudunk így irgalmasok lenni. Akkor oda jön valaki, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, akkor mit szoktunk mondani? Azt mondjuk, hogy nem történt semmi. Mi azt mondjuk, nem történt semmi. Ez a mi irgalmunk, ez a mi igazságunk. Az Isten igazsága nem ilyen. Isten nem úgy irgalmas, hogy azt mondja, nem történt semmi. Nincs büntetés. Az Isten irgalma egy másféle irgalom. És ezt nagyon mélyen oda kell írnunk a szívünkbe. Azért másféle irgalom az Isten irgalma, mert ő igazságos. És az igazság azt mondja, hogy ahol bűn van, ott büntetésnek is kell lennie. Irgalomról nem is beszélhetünk akkor, ha nem beszélünk a bűnről és a büntetésről. És ezt egy egyszerű példával hadd bizonyítsam a testvérek előtt. Ha valaki kiérdemesül valamire, azt nem irgalomból szokta kapni. Amikor egy sportoló küzd azért, éveken keresztül, hogy följusson a világ élvonalába, hogy egy versenyen első legyen, és amikor ez megtörténik az olimpián, akkor nem irgalomból akasztják a nyakába az aranyérmet. Legalábbis én még ilyet nem láttam. Hanem akkor azt mondják, ki érdemelte. Hosszú éveken keresztül küzdött reggeltől estig, félretett sok dolgot, azért, hogy ezt megszerezze. Bizonyította a versenyen, hogy ő a legjobb. Ezért megérdemli. Testvérek, ez érdem. Itt nem kell irgalomról beszélni. Irgalomról csak ott beszélhetünk, ahol büntetés van. Méghozzá jogos büntetés. Az irgalom Isten világában azt jelenti, hogy az embernek járó jogos büntetést Isten elfordítja rólunk. Isten elfordítja rólunk. Mondja is a Szentírás, az Ószövetségben is, hogy fordítsd el haragodat rólam. Testvérek, az Isten világában végre kell hajtani a büntetést. Nem válhat semmivé. Isten nem engedi el a bűnbüntetését a világűrbe, mert ott van elég hely, hogy elférjen. Pusztán az irgalom azt jelenti, hogy Isten az ő haragját, az ő büntetését elfordítja rólunk. Ezt kell, hogy megértsük az irgalommal kapcsolatban. Isten igazságos. Ha bűn van, kell, hogy legyen büntetés. És ahol bűn van, ott jöhet szóba egyáltalán az irgalom. Az irgalom. Az irgalom azonban nem azt jelenti, hogy Isten pislant egyet, és mintha semmi nem történt volna, hanem azt jelenti, hogy a büntetést, az ő haragját elfordítja rólunk. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy az ember úgy tekintsen Istenre, mint aki végtelenül igazságos. És amikor az ember nyomorúságáról beszélünk, a mi életünk nyomorúságáról, akkor szükséges, hogy úgy gondolkozzunk magunkról, hogy az Isten nem tehet velünk másként. A mi Istenünk egy következetes Isten. Meg kell, hogy büntessen bennünket. Ha pedig mi magyarázzuk Istennek azt, hogy nem vagyunk bűnösek, ha magyarázzuk az Istennek, hogy van bennünk elég jóság, azaz van bennünk érdem, akkor testvérek, ne várjuk az Isten irgalmát, mert az érdem nem követel irgalmat. Tudjátok, ez az ember legnagyobb nyomorúsága, hogy gyűjti magának az érdemeket, hogy majd az egyszer az Isten elé kipakolja, és amikor majd ott áll sok ember Isten előtt, és kirakja az érdemeit, akkor ki fog róluk derülni, hogy ez semmi. Ez semmi. Testvér, ha bűnösnek érzed magad, az sokkal jobb állapot, mint hogyha kiérdemesültnek érzed magad. Mert aki bűnösnek érzi magát, az kezdhet számolni az Isten irgalmával. Az Isten irgalmával. Az kezdhet azzal számolni, hogy az Isten haragja talán elfordul rólam. Talán valami csoda történik. Aki nem látja a bűnösségét, az nem számol az irgalommal, de nem is számolhat. Aki nem irgalomból akar Isten előtt megállni, az menjen az érdemeivel, de ne csodálkozzon, ha az az érdem hegy kevés lesz. Kedves testvéreim, Isten igazságos, és ez azt jelenti, hogy büntet, de azt jelenti, hogy kész irgalmazni is. Hogyan? Hogy az ő haragját elfordítja rólunk. Azt kérdezitek, kire fordulhat az Isten haragja? Helyettem. Biztos volna ötletünk. Egy másik szomszéd, akivel sok bajunk van, az anyós, vagy a gyerek, vagy akárki. De rajtuk is ott van az Isten haragja. Nem kell, hogy rájuk forduljon az Isten haragja, mert rajtuk van az Isten haragja. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy Isten haragja helyettünk az Úr Jézus Krisztusra fordult. Az Úr Jézus Krisztusra fordult. Az Úr Jézus Krisztus szavai a Golgotai kereszten arról árulkodnak, hogy az Isten haragja őre fordult. Azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez az Isten haragja. Ádámról és Éváról azt olvassuk, hogy Isten kirekeszti őket a paradicsomból. Elhagyja őket az Isten. Nem láthatják többet az Istent. Jézus Krisztusra odafordul az Atya haragja, és az Úr Jézus azt mondja, miért hagytál el engem? Kedves testvéreim, hirdetem nektek azt, hogy egyetlen egy valaki volt, aki Isten haragját helyetted és helyettem hordozhatta és hordozta, ez pedig az Úr Jézus volt. Azért hordozhatta ő, és csak is ő egyes egyedül, mert tudjuk róla, hogy bűntelen volt. Igaz volt. Azt mondta róla a római százados, miután megfeszítették, hogy ez egy igaz volt, Isten volt. Ez az Isten fia volt. Még egy pogány ember is fölismerte és bevallotta. Megértette ezt a titkot ott a Golgotai kereszt alatt. Ha Jézusban egyetlen egy kis szemerkényi bűn lett volna, akkor ugyanúgy, ahogy rajtunk, rajta is jogos lett volna az Isten haragja, de nem volt benne bűn. Ő az Isten haragját azért vette magára, mert a bűn büntetést követel. Nem a maga bűnéért szenvedett Jézus, hanem hirdetjük minden időben, hogy az övéi bűnéért szenvedett Jézus. A te bűnödért és az én bűnömért. Elszenvedte a bűnnek a büntetését azért, hogy te, meg én irgalmat nyerhessünk, hogy szabadok lehessünk. Kedves testvéreim, ezért az ember nyomorúságából a kiút, az egyetlen kiút maga Jézus Krisztus. És az az irgalom, amelyet a mi szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztusért gyakorol rajtunk. Nincs más lehetőségünk. Talán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy negyedik vasárnapja foglalkozunk az ember nyomorúságával, és ez egy nagyon leterhelő dolog. De ahhoz, hogy jöhessen az a drága örömhír, testvérek, hogy van remény, és van tovább, ahhoz legelőször szembesülni kell az, hogy kik vagyunk. Ahhoz, hogy majd elkötelezhessük magunkat az Úrnak hálából, ahhoz föl kell ismernünk legelőször azt, hogy ő mit tett velünk. Hogy ő mit tett értünk. Hirdetem nektek, ami Urunk Jézus Krisztus csodálatos tettét, amire emlékeztet most bennünket a megterített asztal is, aki hordta helyettünk és értünk az Atya haragját, hogy az ne rajtunk csattanjon. Hogy a mi bűneink büntetése ne rajtunk menjen végbe, hanem mi szabadok legyünk ettől a büntetéstől. Azt mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki hisz a fiúban, az szabad, annak örök élete van. Annak békessége van az atyával. Ezért hirdetem nektek Jézus Krisztust, és buzdítalak benneteket arra, hogy higgyetek és higgyünk ő benne. Amen. A 256. dicséretünket keressük ki, testvérek, és a dicséretnek, a 256. dicséretünknek énekeljük az első, valamint a hetedik versét. A 256-os dicséretünk első verse így kezdődik: Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ha el nem fogadjuk mindazt, amit rólunk kijelentesz és felfedsz előttünk, elveszett és nyomorult emberek maradunk, akiknek nincs és nem marad esélye az életre. Köszönjük, hogy te azért beszélsz a valós helyzetről velünk, hogy megértsük a te szabadításodat is, és megértsük a te irgalmadnak szükségességét, annak mélységét. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak érdemeket gyűjtögetünk, és magyarázzuk te előtted azt, hogy mennyiben vagyunk érdemesültek a te jóságodra, szeretetedre. Köszönjük, hogy most tanítasz bennünket, hogy bűneink miatt csak a te haragod van és lehet rajtunk. De köszönjük, hogy egyúttal emlékeztetsz is, hogy a bűnösöknek, akik hozzád jönnek, te Jézus Krisztusért és egyedül csak ő érette, kész vagy irgalmazni. Hiszen őt büntetted, a tieid helyett. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a mi nyomorult bűnös világunkba. Dicsőítünk téged, aki nem követtél el bűnt. Dicsőítünk, imádunk és magasztalunk téged, aki a mi bűneinket magadra vetted, hogy mi szabadok legyünk. Köszönjük, hogy az Atya haragját hordoztad érettünk. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és azért a drága örömhírért, az evangéliumért, hogy te éretted, van esélyünk az örök életre. Adjad, hogy a mi szívünk benne találja nyugodalmat és békességet, és önmagunk fényezése, magyarázkodásaink helyett. Hadd vegyük komolyan mindezt, amit te kijelentesz, nem csak rólunk, elesett, nyomorult állapotunkról, hanem önmagadról is, az irgalom és békesség útjáról. Segíts, hogy a hitnek eme drága lángja fölragyogjon a mi szívünkbe, és betöltse a mi életünket. Kérünk, hogy így légy és maradj mindannyiunk őriző pásztora. Kérünk most téged ezen a vasárnapon minden gyászoló testvérünkért, aki szomorúsággal emlékezik azokra az időkre, amikor drága szerettük még közöttük volt. Áld meg őket, és vigasztald meg őket felülről jövő békességeddel és vigasztalással, és adjad, hogy te benned keressenek ők mindannyian vigaszt. Köszönjük te neked mindazok életét, akik közöttünk járhattak, és velünk voltak. Köszönjük te neked, hogyha hittek te benned. Kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunk megtartója, hogy amíg itt élünk-e földön, és itt járunk-e földön, a mi életünk hirdesse a te nevedet, a te dicséretedet, a te irgalmadat, hadd szólja szánk minden bűnös és nyomorult embernek. Így erősítsél meg most bennünket a sákramentumi közösségben is, kegyelmed és szereteted felől. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, nem népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, a
az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, ahogy ezt hirdettük is nektek. Szeretettel hívunk és várunk ide minden olyan testvért, aki tisztában van azzal, hogy mi az úrvacsora és gyülekezeti közösségünkkel közösséget vállal. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Most az 512. dicséretünk első két versét énekeljük, ezzel zárjuk le Isten tiszteletünk eme részét. Akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségen részt venni, azoktól azt kérjük, hogy a dicséret eléneklése után keljenek útra. Most tehát az 512. dicséretünk első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram! Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a Korintus beliekhez írt első levelében, a levél 11. fejezetének 23. versével kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves szeretteim, hirdetjük ti nektek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, akiről hallottuk, hogy meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott azért, hogy mi megigazulhassunk ő benne és ő általa. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket ő előtte, és imádkozzunk eképpen. Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy a te kereszt halálodnak értelmét, a te igéd kijelentése által világossá teszed és tetted előttünk. Köszönjük, hogyha már érthetjük, hogy a te halálod személyes hordozása a mi nyomorult életünknek, bűneinknek. És köszönjük te neked, ha úgy tekinthetünk te reád, mint megváltónkra, aki kiváltottál bennünket az ítélet alól, elhordozva helyettünk az Atya ítéletét. Hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk téged helyettes áldozatodért, és egyúttal hadd valljuk meg te előtted, hogy valóban nyomorult bűnös emberek vagyunk, akiken semmi és senki nem segíthet, egyedül csak te, a te irgalmad és kegyelmességed. Köszönjük, hogy megemlékeztél rólunk, és köszönjük, hogy nem csak elvégezted a mi bűneink bocsánatát, hanem tudtunkra is adod ezt, sőt, a mi hitünket megerősíted a szent jegyek által. Adjad, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem ahogyan valódiak el jegyek, oly valódi hittel hadd tudjunk jönni, és a te szent színed előtt megállni, bűnbánattal, de mégis örvendezéssel, mert irgalmas vagy a téged félőkhöz, irgalmas vagy mindazokhoz, akik megalázzák magukat te előtted. Légy segítségünkre, hogy e találkozásunk itt az úrasztala körül, a te asztalod körül, hadd legyen üdvösséges, számunkra áldásos találkozássá. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi Urunk Jézus Krisztus előtt azt, hogy alkalmatlanok vagyunk, de mégis hittel jövünk az ő színe elé. Értek, valljunk most erről a mi üdvösséges hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, igaz szívvel. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Kedves testvérek, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatják, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönünk neked minden alkalmat és lehetőséget, amikor erősítesz bennünket hitünkben, abban, hogy jó úton járunk, ha téged követünk, hiszen te vagy az út, aki az életre vezet. Köszönjük neked, hogy elkészítetted ezt az utat, és köszönjük, hogy alkalmassá teszed a benned hívőket arra, hogy ezen az úton járjanak. Köszönjük, hogy így erősítesz most bennünket ebben az órában, a jegyeken keresztül is, hogy el ne fogyatkozzon a mi hitünk, hanem benned élő reménységgel és bizalommal induljunk a holnap felé, míg lenn meglátunk téged szemtől szembe. Kérjük és várjuk, óhajtjuk a te jöveteledet. Köszönjük, hogy te mindaddig, amíg meg nem jelensz, a tieidről gondot viselsz, szereteteddel vezeted és kíséred őket. Hadd áldjunk, magasztaljunk és dicsőítsünk téged ezért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, testvéreim, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk zárásaképpen a 89. Zsoltárunkat keressük ki, a 89. Zsoltárunk 7. versét énekeljük, hitvallás gyanánt is, boldog a nép, amely te néked örvendez. Oh,